A reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, és az egész évben a Heidelbergi KT-ből olvasunk, amelyből már hallottuk, hogy eléggé nehéz és kemény olvasmány, hogyha mégis valakinek tényleg olyan gondja van ezzel, hogy nem érti, vagy túl erősnek érzi, nyugodtan kapja el a lelkészeket utána, meg ezek a kurzusok, amiken részt lehet venni, a bibliaolvasó kurzusok, ezek is kiváló alkalmak arra, hogy ezeket tisztázzuk. Most hallgassuk meg a 7. úrnapi kérdéseket és válaszokat.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül a Krisztus által minden ember. Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinni a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami egyetemes, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak.
Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk Isten igéje ma. Máté evangéliumából, Máté evangéliuma 18. részének a 23-tól a 35. versig. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így eselezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folydogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádságban. Urunk, sokszorosan nehéz a szívünk, amikor ide eléd jövünk, azért is, mert nyomja az az adósság is, amit veled szemben érzünk. magunkat elégtelennek érezzük a színed előtt, aztán nagyon sok sebből vérzünk, mások is adósok nekünk, amúgy is kárvallottak vagyunk. Azt sem tudjuk, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, és azt sem tudjuk gyakorolni sokszor, hogy hogyan adjuk mi a bocsánatot. Sokféle nyomorúságunkban, betegségünkben, sőt, sokféle elakadásunkat is így kérünk, Urunk, hogy Te orvosold a mai alkalommal is, és ne csak most, hanem tényleg majd az elkészített csendes napokon, máskor is. Arra kérünk, Urunk, hogy úgy szólj most a szívünkhöz, az igéd által, szent lelked segítségével, és a sákramentumoknak a segítségével is, hogy megértsük, hogy átéljük és felfogjuk a Te szabadító kegyelmedet, a Te elengedő kegyelmedet, hogy tudjunk gyógyulni, és tudjunk mi is gyógyítani, mi is tudjuk továbbadni azt a gyógyulást, amit nekünk adsz. Urunk, erre van szükségünk, ezért vagyunk most itt, hívjuk, várjuk szent lelkedet. Könyörülj rajtunk, áldj meg minket, gyógyíts minket. Jézusért. Amen. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, érints meg, gyógyíts meg. Erre van szükségünk, hogy téged dicsérhessünk. Amen. Az az ige motto, vagy mondhatni így, ige szakasz, vagy imádság szakasz, ami alapján, és a felolvasott ige alapján Isten üzenetét át szeretném most adni, meg van írva Máté evangélium a 6. részében, a 12. versben, a mi atyánk imádságában. Bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Egy kis bocsánatkéréssel szeretném kezdeni. Nem annyira idevaló, szalonképes ez a téma, de mégis szemléletes. Csatornadugulásunk volt az elmúlt héten, és hát nagy bajt okozott. Mindenre hatással volt. Majdnem megállt az élet, sok minden megállt, sőt, sok minden túlfolyt. Nem csak a csatorna volt ugye ebben a résztvevő, hanem akkor így viszont lecsapott a villany is, a pincében is gondok voltak, folyt a konnektorból is a víz, úgyhogy ezért is a fűtés is ezért kapcsolt le. Sok minden borult, itt levők, akik a programon voltak, ők is hát kényelmetlenséget szenvedtek el. Istennek legyen hála, hogy ma reggelre elhárult ez az akadály, de hát ez kemény munkájába került valakinek, egy csatornázási, csatornatisztító cégnek. Ma reggelre kitisztították, amit kellett. Hát nagyon mondhatni, hogy nem ideillő dolog, de mégis, mert valami, ami ennyire felgyűlik, mondhatni a szenny felgyűlése, ez ilyen dolgokat okoz az életünkben is. Nagyon fontos a tisztítás, nagyon fontos a megbocsátás, nagyon fontos az, hogy ez a szenny tömeg ez eltávolodjék az életünkből, mert hogyha nem, akkor komoly problémák, megrekedések, elakadások, sőt, mondhatni így, hogy visszazúdul ránk sok minden, az életünk is lehetetlenné válik, bele is halhatunk. Nagyon fontos, tehát a megtisztulás, a megbocsátás, az elengedés, hogy menjen tovább, aminek menni kell, és tudjunk élni. A példázat, amit olvastam, ismerős, és a megbocsátásról, hát ez egy alappélda. Egy olyan hétvégén voltam, amit most így a Hajnalka is hirdetett, a gyógyító jelenlét hétvégén, és ott az egyik központi téma volt a megbocsátás, ennek a hétvégének a központi témája. A keresztény életünknek is ez a központi témája. Sőt, az egész életünknek is ez a központi témája. Most, ahogy így körülnézek a gyülekezetben, mindig nagyon megihlető. Lehet, hogy kéne most egy gyors fényképet csinálnom mindenkiről, hogy a következő alkalommal így készüljek, hogy itt ül XY. Az más kérdés, hogy aki itt ül, és úgy érzi, hogy őt prédikálom ki, szó sincs róla, eszembe se jutott. Jó? Illetve dehogy nem, nyilván imádkozom egy csomó emberért, tehát nem csak vasárnapban gyülekezet, hétközben is kapom az e-maileket, találkozok emberekkel, beszélgetünk nagyon sokat, úgyhogy nem mondhatom azt, amit a regényíró szokott mondani, hogyha valaki magára ismer az a véletlen műve, semmiképpen sem a véletlené, biztos, hogy a Szentlélek is dolgozott, de nem biztos, hogy én pont rá gondoltam, amikor ezeket mondom. Egy nagyon egyszerű képlete van ennek a történetnek, és ezt most gyorsan elmondom. Maga a prédikációnak ez a vázlata, hogy szembesülés a valósággal, ugye amikor kijönt a csatorna. A másik nagy pont, hogy nincs ránk hatással az irgalom, hogy miért nem hat ránk az irgalom eléggé, miért nem megy az a bizonyos adós szolga, akinek elengedték az adósságát, miért nem éli át ezt a dolgot, és miért nem bocsát meg ő is. Aztán harmadik, negyedik pontok rövidek már, a kegyelem nélküliségnek a pokola, hogyha valaki nem tud megbocsátani, ez milyen pokollá válik, illetve a megbocsátás igazán micsoda, egy döntés. No, az első a szembesülés a valósággal. Négy rövid pont van ebben. Az első az, hogy van számadás. Van számadás, azért fontos ez, mert bár mi felnőttek már úgy élünk, hogy belátjuk az időt, és látjuk, hogy mikor lesz valaminek vége, és mikor lesz valaminek ellenőrzése. Van, akinek olyan munkaköre van, hogy korszakok vannak, és a végén a lezáráskor egy óriási nagy mérleget kell csinálni. Van számadás a mennyben is, és mégis sokan élnek úgy, mintha minden szabad lenne nekik. Mindent meg lehet tenni, és mindent meg is lehet úszni. Pedig nem így van. Tudjuk ezt, és ez a példázat is ezt tanítja. Nagyon sokan, akár így mondom, nagy pozíciókban olyan dolgot megengednek maguknak, olyan hatalmaskodásokat, olyan bűnöket, amiből az derül ki, hogy mintha úgy érezni, hogy én fölöttem nincs senki. Engem úgy sem kérhetnek számon. Schindler listájában, ebben a népszerű filmben látjuk, hogy azok a tisztek, akik fejbe lőik a szegény sorban állókat, egyáltalán nem törődnek azzal, hogy ott nézi őket akár az 5 éves kisgyerek is. Mert ővel is úgy számolnak, hogy ő se fogja őket számon kérni. Vagy őt is kivégzik, vagy pedig más módon. Nos, van számadás, és erről szól a példázat, hogy egyszer csak eljön ez a számadás idő, nem tudjuk, hogy mikor. De kell erre számolnunk, lesz számadás. A másik dolog, amikor a számadás megtörténik, akkor bizony kiderül, hogy van tartozás. Na jó, ezt eddig is tudtuk, de a tartozásról az is kiderül, hogy óriási. Itt ez a 10 000 talentum, ezt most nehéz elképzelni, mondhatni ezt, hogy 435 000 kilogramm arany. Hát nem tudom, mennyivel szorozzuk be, mennyi aranynak a kilogrammonkénti ára, nem tudom. Talán mondhatni azt, hogy a magyar és a szlovák államadóságnak a teljes mértéke ez. Az biztos, hogy egy ember, aki ember léptékkel, mit tudom én, egy pár millió forintban tud gondolkodni, ez felfoghatatlan adósság. Minden mértéket meghaladó tartozásunk van. Amikor ezzel a szolga szembesül, hát ez nem tudjuk leírni, ez megsemmisítő érzés lehet a számára. Tehát van számadás és van tartozás is, ha eddig csak sejtettem, most tudom is, szembesülök vele, nagyon rossz érzés. Tovább fokozódik a rossz érzés, menjünk mélyebbre. Azt is tudom, hogy nincs fedezet. Ha összekaparom az összes kuporgatott pénzemet, lehet, hogy pár fillért megtalálok, de igazán látom, hogy nincs esély arra, hogy én ezt törlesszem. Nagyon szánalmas és érzékletes ez, ahogyan a szolga elkezd alkudozni, mint hogyha nyerhetne egy kis időt. Hát nem furcsa, ő is tudja, mi is tudjuk, hogy ez lehetetlen, mégis neki kezd alkudozni. Nincs fedezetünk, van tartozásunk, és reméljük, hogy a számunkérés minél messzebb van. Na de igazán miben reménykedünk? Nagyon hamis reménység ez. Nagyon nem irigylem azokat, akik a kiköltöztetésnek a fenyegetésével hajtják álomra a fejüket, és azt mondják, hogy jaj, de jó, még mínusz van, most még a moratórium tart, és akkor reméljük, hogy majd április-májusban már valami más lesz. De mi lesz más? Semmi nem lesz más. Tehát igazán menthetetlen a helyzetünk, és hát ez lenne a végsőkig fokozott teher, de hát Istennek hála, itt van egy nagyon nagy örömhír, és az örömhír az, hogy van viszont elengedés. És a bocsánatnak tulajdonképpen ez a szinonimája, hogy van elengedés. Az, ami lehetetlen volna a szolgának, és bárki más szolgának is igazán, azt a gazda irgalma, belátása, kegyelme egy tóvonással elintézi. Van elengedés, van kegyelem, és ez a jó híre a kereszténységnek, és amikor ide jövünk, akkor már várjuk ezt a hírt, hogy na végre, ja, már kinyögte a lelkész, jól van. Belátom, és majd erről fogok is beszélni, hogy ez mennyire nem csak nehezen mondható ki, hanem nehezen hihető el. Azért azt is hadd mondjam még hozzá, hogy ez az irdatlan összeg, amit a szolga nem tud megfizetni, és a gazda elengedi, azért ez ki van fizetve. Tehát ez valahol elúszott. Ez ki van fizetve, és ezt a gazda a saját kárára hozza ezt az áldozatot. És itt vagyunk a keresztény üzenetnél, hogy ezért valaki megfizetett, és ezt tudjuk mindnyáján, hogy a gazda Isten, és ami a fizetség az Jézus Krisztusnak az áldozata, a kereszt áldozata. És akkor megkönnyebbülünk, hogy jaj, de jó. És az a helyzet, hogy ne könnyebbüljünk meg, mert van tovább a történet. A keresztény üzenet ez, hogy ilyenek vagyunk, és ilyen irgalmas a gazda, csak nincs vége a példázatnak. Az a kérdés, a mai központi kérdés, hogy miért nincs ránk hatással ez a kegyelem? Hogyha mi ezt felfogtuk, ha mi ezt átéltük, akkor hogy van az, hogy megyünk tovább, és kegyetlen emberekként megyünk tovább? Ugyanúgy folytatjuk a berögzött sémáink szerint az életet. Mik ezek a berögzött sémák? Megtanultuk, hát bennünk van. Álmunkból fölébreszte. Érdekes, ezek működnek. Adós, fizes. Kimegy az ajtón, és rögtön aki szembe jön, az nem a szolgatársam, ugye, hanem az én adósom. És elkezdi folytogatni. Hol a kegyelem? Bennünk vannak a berögzött sémáink, azok mozgatnak minket. Hiába éltünk át valamit, itt keresztényként a templomba, kimegyünk az ajtón, és elkezdjük gyilkolni az adósainkat. Kik ezek? Hát, a legközelebbi hozzátartozóink, a gyermekeink, az unokáink, a szüleink, a nagyszüleink, a rokonaink, lehet, hogy a munkatársaink, és a valóságos adósaink is. Adós, fizes, valamit valamiért, ingyen semmit sem lehet megúszni, semmi sincs ingyen, ugye? Ezek a klisék. És hát kutyából nem lesz szalonna. Adósból sem lesz szalonna. Illetve az adósságból sem lesz hát kifizetett adósság. Én nem engedek, meg kell fizetnie, nem ússza meg, bűnhődjön. Ezek a reflexek bennünk. Honnan szerezzük ezeket a sémákat? Nem tudom. Van nekem egy pár gyerekem, és hát van egy nagyon karakteres gyerekem, a Hanna, 4 éves most már. Én nem tudom, hogy honnan szedi, de amikor én valamit elrontok, hát persze az ő szeme állásában, akkor rögtön nekem támad, hogy apa, Szégyeld magad! Hát én persze nagyon meglepődök, hogy illetve hát most már nem lepődök meg, elég sokszor hallom. Olyan sokszor hallom ezt tőle, nem is tudom, hogy ezért csodálkozom rá, hogy mi tőlünk hallott ezt? Mi plántáltuk ezt belé? Rossz szülők vagyunk. Nem is emlékszem, hogy én ilyet mondtam volna a gyerekeimnek. Nem tudom, szóval is úgy gyanakodva nézek körül a gyülekezetbe, a gyülekezet is elég sokat hat az én gyerekemre, hogy az óvoda vagy hogy? Nem tudom. Lehet ez akár tényleg önkritika is. Valahogyan visszakapjuk ezt. A gyermekkorban, most tanulom is az egyetemen, hogy amikor az ember én identitása, én ereje megerősödik, akkor tulajdonképpen, hogy én jól csinálom-e vagy rosszul, ezt a szülők nagyon sokszor a szégyennel plántálják belénk, hogy ez most rossz volt, ez most... És hát ugye a gyerek ugye, rossz volt, nem baj, megyek tovább. Ne menj tovább, megállítalak, és most nézd a szemembe, és szégyeld magad. És még vicsorítok is hozzá. Tehát, mert ő legalábbis vicsorít. Nagyon keményen tud rám nézni. Tehát valahol ezt gyerekkorunkban megtanuljuk, bűnbánattal mondom, hogy lehet, hogy én is ezt valahogy megtanítottam a gyerekeimnek. Na hát erre még aztán rátesz az egyház, én is az első pillanatokban itt ezzel kezdtem. Van egy súlykolt egyházi bűntudat, ami én legalábbis erre emlékszem a gyerekkoromból, az evangélium hogy szól, úgyhogy veszendő bűnös vagy. És majd fogjuk is mondani itt az úrvacsora liturgiában is, hogy van egy ilyen szövegünk, hogy mi mindenestől fogva halált és kározatot érdemlő bűnösök vagyunk. Ez belénk van égetve. Egyházilag is, és a Bibliából is. És hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen megint csak az a gond, hogy túl nagy a bűn, úgy érezzük, hogy túl nagy a bűn, amit már az Isten bocsánata sem gyógyíthat meg, és valahogy túl kicsi lesz a kegyelem. Na, hát nem biztos, hogy ez megoldódik ez a dolog a mai prédikáció végére, úgyhogy kérek mindenkit, hogy még majd kérje számon, hogy még szeretne többet hallani a kegyelemről, reméljük, hogy fogunk is. Belénk van súlykolva, hogy túl nagy a bűnünk, és hát ott van a harmadik tényező még, tehát nem csak a gyerekkori szégyen, hanem és a belénk súlykolt egyházi bűntudat, hanem ott van a valós vádoló, a sátán, aki egyébként, hát az alneve, hogy vádoló, hogyha mi már el is intéztük a dolgainkat Istennel, ő még azért az orrunk alá dörgöli. Te beszélsz meg, te hívod magadnak keresztjének, aki ilyen meg ilyet csinálsz, még mindig, te visszaeső. Úgyhogy ezt is jó tudni, nagyon szép énekeink vannak, amik erre rávilágítanak, hogy vádol megbánt bűnökért. Amit megbántunk, azt tulajdonképpen így mondom, hogy azon felül kéne, hogy emelkedjünk, na de hát a vádló az igyekszik azt az orrunk alá dörgölni, a szemünk elé, a horizontunkra tenni, hogy ez legyen, ez lebegjen előttünk. Nincs ránk hatása az irgalom, mert éppen ezek miatt valahogy nem tudjuk átélni az elengedésnek az örömét és a szabadságát. Öröm és szabadság. Hogyan lehetne ezt jobban átélni? Lehet, hogy mégis el kellett volna tölteni egy pár napot abban az adósok börtönében ennek a szolgának. Tény az, hogy aki megfosztottságot vagy egyéb ilyen dolgot élt át, amikor kiszabadul, akkor az nagyon nagy öröm. Így viszont dupla fogságban vagyunk, mi is börtönben maradunk, és másokat is ott tartunk. És Krisztus most azt parancsolja, hogy bocsáss meg, engedd el, mert neked is el van engedve. Hogyan ábrázoljuk ki azt, hogy neked is el van engedve? Ez csak bizonyos helyzetekben érzékelem, hogy bizony én is veszendő bűnös vagyok. Egyébként a úrvacsor, amire készülünk, az, hogy megtöretik a teste az Úr Jézus Krisztusnak, és hogy kiontatik a vére, ez is valahol azt ábrázolja ki, hogy valaki nagyon nagy árat fizetett értem. Ezt át kéne élnünk, hogy ennek a rabságában leledzünk. Muszáj átélnünk. Muszáj erre a hullámvasútra ráélnünk. Muszáj megtapasztalnunk, hogy nagy bajban vagyunk. Hogy aztán a szabadságnak is érzékeljük az ízét. De vannak félreértések és félelmeink, amik akadályozzák a bocsánatot, az elengedést. És azt mondom, hogy jó, megbocsátottak nekem, de én nem tudok megbocsátani, mert. És most jön egy pár mert, figyeljünk ezeket a merteket, hogyha valaki úgy jegyzetelheti is. Nem tudok megbocsátani, mert nem tudok felejteni. Nem akarok emlékezni rá. Igazán próbálom távolítani is ezeket az emlékeket, mert amikor emlékezem rá, az fáj, és azt nem szeretem. De nem tudok emlékezni, nem akarok emlékezni, de lépten nyomon feljönnek ezek a dolgok, és felejteni sem tudok. Egy félreértés tisztázása, hogy a megbocsátásunk az lehet független. Független ettől a felejtéstől. Azért, mert nem kell nekem megvárni azt, amíg végül teljesen elfelejtek mindent. És na, akkor most már meg tudtam bocsátani. Nem. Pont fordítva van. Ahogyan én megbocsátok, az emlékek is egyre kevésbé jönnek vissza. És ahogy megbocsátok, a visszajövő emlékek, még mindig mondom, visszajönnek, de egyre kevésbé zaklatnak föl, egyre kevésbé hatnak rám, egyre kevésbé billentenek ki a kontrollból, mert megbocsátottam. Mindig, amikor jön a fájdalom, a fájdalmas emlék, akkor erre mutathatok, nem baj, megbocsátottam. El van engedve. Most már ez az emlék engem egyre kevésbé bánt. Azért fontos itt a másik dolog, hogy ez a fájdalom, erről tudomást kell venni. És hadd mondjam, hogy amikor az a én problémám, hogy azért nem tudok megbocsátani, mert nem tudom ezt a fájdalmat kiiktatni az életemből, akkor erre is azt mondjuk, hogy ne várd meg, amíg nem fáj. Nem akkor tudsz megbocsátani, hogyha már nem fáj, megint ellenkezőleg, ellenjárat, akkor, ha én megbocsátottam, egyre kevésbé fog fájni. Enyhíti a fájdalmat a bocsánat. Vigyázzat, itt van egy kísértés, hogy én nem szeretném elfelejteni a fájdalmat, mert azért az bennem megtartja azt a sértettség érzést, vagy azt az áldozat érzést, ami még engem pozícióban tart a másikkal szemben. Vagy adósságban tartja a másikat. Figyelem, ez megint a gonosz szolgának a viselkedése, hogy én adósnak tartom a másikat. Bocsáss meg, és akkor a fájdalom mennyire kevésbé fog hatni. Van egy harmadik félreértés, hogy nem akarom és nem is tudom elnézni azt, amit tett. Nem is kell. Nem elnézésről szól a bocsánat. Tehát amikor bocsánatot adok, akkor én nem egy elnézést adok. Nem nézem el. Sőt, nagyon sokszor ez a baj, hogy mi túl hamar túl lovagolunk a bűnökön, pedig ami megtörtént, azt nevén kell nevezni. Hogy ez bűn volt. Igen, megsértettél. Nem mondjuk azt, hogy nem történt semmi, de történt. Történt valami, és nem baj, hogy ennek érezzük a súlyát, a sértő is, és a sértett is. Nincs elnézés, hanem bocsánat van. Ez bűn volt. Pont tulajdonképpen az elnézés az valahol az elmismásolás a dolgoknak. A megbocsátás pont az ellenkezőjéről szól, azért bocsátok meg valamit, mert nevén neveztem a bűnt. Minden bűnt konkrétan a nevén neveztem. Ezért fontos az, hogy a bűnvalló listánk az konkrét legyen, nem olyan, hogy hát uram, bocsáss meg, hogy megint nem voltam jó, hát ez eléggé elmismásolás a dolgoknak. Konkrétan mit csináltam? Mit vétettem? Mit mulasztottam? Mi az, amiben belegázoltam a másik becsületébe, érzelmeibe, önérzetébe, méltóságába? Mi az, amivel romboltam a tekintélyét, a jó hírét? Mi az, amivel megbecstelenítettem, megbepiszkoltam? Ezeket ki kell mondani. És itt jön a negyedik dolog, hogyha ő nem kér bocsánatot, akkor mi van? Hogyha ő ezt nem mondja ki, akkor mi van? Én attól még kimondhatom. Nyilván, aki a sértő fél, hát őneki lenne jó, hogyha kimondaná, de én ettől még, Ha nem hangzik el, attól is megbocsáthatok. Nyilván az én érdekem, hogy én szabaduljak ettől a nyomástól. Én már felismertem azt, amit ő még nem is. Ezért imádkozhatom érte. Már ezzel a szabadsággal imádkozhatom, hogy én tudom, hogy mekkora gáz, amit te elkövettél, és hogy te is ezzel hogyan sérülsz. Te még nem is tudod. Úgyhogy nem is kell várnunk arra, hogy ő kérjen bocsánatot, én már megbocsáthatok előre. Azért van egy fontos dolog még mindezekben, hogy miközben kimondom, hogy mi a vétek, nevén nevezem a bűnt, nem elnézem, miközben nem felejtem el, hanem amikor emlékezem, akkor is átélem a fájdalmat, de talán egyre kevésbé, van egy fontos dolog, hogy én azért nem keresem a további sértést. Nem keresem a további sebzettséget. Van olyan, amikor az ember, igenis azt az embert, aki megsértette őt, elkerüli, pont azért, mert az, hogy én megbocsátok neki, nem azt jelenti, hogy továbbra is kiszolgáltatom magam neki. Tehát az, ami igaz, az igaz. Ha ő bántott engem, én nem fogom oda tartani még egyszer, nem a másik orcámat, nyilván ez is egy jézusi mondás, hanem az, hogy én nem veretem magam teljesen péppé, saját káromra és az ő kárára is. Egy távolság, az valószínűleg kell, hogy ne tegyem ki magam annak, hogy újra fájdalmat okozzon. És van egy utolsó dolog, hogy nem tudok megbocsátani, mert Istenre is haragszom. Hogy hagyhatta Isten? Hol volt Isten akkor, amikor ez az igazságtalanság történt? Szabad ilyet mondani? Szabad haragudni Istenre? Hát olvassuk el a zsoltárokat. Van egy pár ilyen pörölő zsoltár, amikor hát, majdnem, hogy megrázza Isten grabancát. Tehát pöröl, kiabál Istennel, mit tettél velem? Tetemre hívja Istent. Isten elé lehet önteni a haragot, de azért, hogy ebben lássunk tisztán, hogy megkeressük, hogy hol volt Isten abban a helyzetben. Nehéz a megbocsátás, nem is tudok, mondom én, mert nem tudok felejteni, nem tudom elnézni, nem tudom a fájdalmat kiiktatni, meg ő se kért bocsánatot, meg még Istenre is haragszom. Mindezek a dolgok nehezítik, de nem teszik lehetetlenné a megbocsátást. Úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy Isten ezek ellenére mondja azt, hogy bocsáss meg, illetve kérj bocsánatot. Mert ő már megbocsátott. Aki olvasta Lázár Ervinnek a Hétfejű Tündér című meséjét, ott van egy érdekes végkifejlet a mesének, amikor a főhős a torzonborz, mindenféle eltorzult testű főhősünk nekiáll kaszabolni azt a hétfejű tündért, akiről úgy tudja, hogy ő miatta ilyen torz. Ki a hibás? Hát a hétfejű tündér, ő varázsolt el téged. És amikor megtalálja a hétfejű tündért, akkor azzal a készletével, azzal az arzenállal, ami neki van, nekiáll és lekaszabolja 6 fejét, és miközben kaszabolja, forgolódik, a 7. feje hirtelen mögé kerül, és elkapja, és aztán így szembe kerül, magához öleli. És amikor meglátja 7 fejű tündérnek hát a maradék 1 fejét, és nagyon közelről egymás szemébe néznek, akkor látja, hogy ez a 7. fej, ez nagyon szánalommal néz rá, szeretettel néz rá, könnyes szemmel néz rá. És ebben a könnyes szemben látja meg a saját tükörképét, ami már semmi torzságot nem mutat. Meg van gyógyulva. És ettől a harag elpárolog, és kiderül, hogy a hétfejű tündér az tulajdonképpen nem, hogy elváltoztatott engem, hanem ő az én gyógyítom, akit én lekaszaboltam. És azt mondja ez a torz ember, volt torz ember, hogy azóta én vagyok az ő őre, és védem az ő 7. fejét, nehogy valaki őrült lekaszabolja. A kereszt története ez. Jézus Krisztus az, akinek a keresztje által mi gyógyulunk, a torzságaink gyógyulnak, aki megbocsátott, aki elhordozta azt a haragot, azt az igazságot, az Istennek azt a haragját, ami bűneink ellen van, és elhordozta azt a haragot is, amit mi érzünk Isten iránt. Mert mi feszítettük keresztre a mi bűneinkkel, a mi haragunkkal Jézus Krisztust. A két harag csap össze Jézus Krisztuson, és így békéltet meg minket az ő áldozatával. Ez az elengedés, ez a kegyelem ára Istennek, Jézus Krisztusnak ez ennyibe került. Két dolog még az igéből. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizetni neki az egész tartozást. Kivetik a szolgát a sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás, és a hóhérok kezébe adatik. Visszaadja Isten az embert az igazságszolgáltatásnak, visszaesik arra a helyre, ahol, ami a reménytelenség helye, a pokol, el van választva az Isten szeretetétől és szabadságától, és ki van szolgáltatva az önzés gonoszságának. A pokolról nagyon nem szólunk, nem tudunk szólni igazán emberi szavakkal semmit. Irodalmárok is keresik, meg történészek, meg filozófusok, meg pszichológusok ennek a lényegét. Nem tudjuk ezt leírni. A Biblia is sokféleképpen beszél. Örök szenvedésről, vagy örök megsemmisülésről beszél. A kettő látszólag ellentmond egymásnak. Azt látjuk, hogy itt ezt a tartozást nem lehet megfizetni, tehát ez élethosszig tartó dolog. Illetve hát ebbe bele lehet halni. Ott van valahol ez is, talán az is pokol, amikor a szolga kimegy, és tulajdonképpen a szívébe van benne a pokol, mert nem tudta átvenni az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, és azzal az önzéssel, azzal az érzéssel megy ki, hogy én nekem még mindig arra van szükségem, hogy visszakapjam a vagyonomat, én visszakapjam azt, ami nekem jár. Nem élte át azt a gazdagságot, nem élte át azt a kincset, azt a felszabadulást, hogy én nekem nem jár semmi, mert mindent megkaptam. Mindenem megvan. Semmi többet nem lehet adni. Fillérekkel engem már nem lehet kifizetni, mert az az Isten, akinek mindennel tartoztam, ő mindenét adta értem. Muszáj ezt átélnünk, muszáj ezt valahogy megtapasztalnunk, hogy ez átjárjon, hogy az Istennek ez a szentség, ez a szabadsága, ez a kegyelme átjárjon, hogy ebből ez legyen a reflexünk, ez válik a reflexünké. Tudom, hogy ez az Isten tisztelet nagyon kevés ahhoz, és a többi is, hogy ezt beidegződéssé tegye bennünk, de hadd kérjem mindenkit, hogy keressünk egy igét, keressünk egy mottót, valamit, ami ezzel kezdje a napot, hogy Istenben végtelenül gazdag vagyok. Az ő megbocsátása kíséred ezen a napon, az ő elengedése írja át az összes reflexemet, amit belém neveltek szégyennel, bosszúval, önzéssel. Befejezem, a megbocsátás egy döntés. Érzelmeink ellenére, külső tényezők ellenére, eldöntöm. Ahogyan Isten nekem megbocsátott, ahogyan én kaptam, csak azért, mert én is így kaptam, én megbocsátok. Még egy fontos dolog, nem azt mondom, hogy meg akarok bocsátani. Persze, hogy meg akarok, és az akarat a szép dolog, a megbocsátok, az jó kimondani. Nem tudom még így ilyen magabiztosan kimondani. Mindenképpen az a kereszt kell nekem, aminek a tövébe kapaszkodva meg kell tapasztalnom, hogy én nekem is el van engedve. Elvégeztetett, mondja Jézus, készen van, meg van bocsátva, el van engedve, menj békességgel, és többé ne vétkezzél. De tudom, hogy fogok vétkezni. Jézus mégis ezt mondja, elvégeztetett arra is. A következő a jövőbeli bűneidre is elvégeztetett, te csak kapaszkodj ebbe a kegyelembe, ebbe a megtapasztalásba, hogy Isten neked bocsánatot adott. Kérj bocsánatot és gyógyulást, kérj bocsánatot Istentől is, az ő iránta való haragért is, kérjed a gyógyulást tőle. És ha elkezded ezt, ha ezt elhatároztad, akkor tarts is ki benne. Egy utolsó képet hozok csak, József és testvérei képét. József az a 11. testvér, akit a testvérei féltékenységből, irigységből megragadnak, bedobnak a kútba, azon gondolkodnak, hogy megöljék, vagy ne öljék, aztán mégis eladják rabszolgának a papa kedvencét, a papának elküldik a letépett ruháját vérbe mártva, hogy nem ez a te fiad ruhája? Az irigyés keserű testvérek bosszút állnak az apán is, és az elkényeztetett öcsikén is. És Józsefnek meg kell járni azt az iskolát, hogy ő a magasból mélyre zuhan, aztán fölemelkedik rabszolgaként is, és a Potifár udvarában főszolga lesz, és ott is levettetik, és aztán Isten mégis magasra emeli, és Egyiptomnak a második emberévé teszi. És amikor ez megtörténik, és az egész Egyiptom lába előtt van, akkor jelennek meg a testvérei. És most mit csinálok én, mint József? Most itt vannak, most visszaadhatom nekik a kölcsönt. Mennyit szenvedtem miattuk? És József elhatározza, hogy megbocsát. És olyan szépen írja a Biblia több oldalon részen keresztül, hogy ez nem megy egyszerűen. A megbocsátás nem így megy, az elhatározás az lehet ilyen, és a döntés is, de a megbocsátás maga is egy folyamat. És látjuk, ahogyan József is küzd magával, az érzelmeivel, meg még húzza az időt, meg még becsomagol ezt, azt, amaszt, meg még visszacitálja őket. Van egy kis küzdelem benne is. De végül ki tudja mondani, amikor leleplezi magát a halálra rémült testvérek előtt, akik azt mondják, hogy na itt a vég, most itt a számadás, hogy amit ti rosszat gondoltatok, Isten azt jóvá tette, abból jót hozott ki. És ez az, ami nekünk is egy reménységünk lehet, és ez, ami a kitartás munkálhatja bennünk, amikor eldöntöttük, hogy megbocsátunk, hogy az a rossz, amit az emberek elképzeltek ellenünk, Isten azt abból mind valami jót fog, mert jót tud kihozni, mint gondviselő atya. Adja meg Isten, hogy minden ilyen impulzust ragadjunk meg, ami minket segít a megbocsátásban. Hadd legyen ez az úrvacsora is, amire most készülünk ilyen. És adja meg, hogy a hétköznapjainkban is gyakoroljuk ezt a megbocsátást, az adós szolgának a felszabadult érzését éljük át, és tudjuk ezt továbbadni és gyakorolni mások számára is. Amen. Édesatyánk, olyan jó volt énekelni ezt az éneket, olyan jó áldásra, dicsőítésre cserélni a bennünk levő szorongásokat, sértettségeket, sebeket, haragot. Annyira szeretnénk átalakulni, meggyógyulni. Urunk, arra kérünk, hogy mindazt a sok mindent, ami bennünk van, amit mások okoztak ellenünk vétekkel, mindazok a sebek, mindazok a sértések, azokat hadd tegyük most eléd, és hadd tegyük a kereszted elé, mindazokkal a dolgokkal, amiket mi okoztunk másoknak. Kérünk, Urunk, hogy segíts még az úrvacsorában is ezt tenni, hogy mindezeket véglegesen letegyük, mindezeket folyamatosan, fokozatosan és következetesen eléd vigyük, és a te jelenlétedben gyógyuljunk szent lelked által. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ebből a bocsánatból, hogy mi is átéljük a szabadságot, a felszabadultságot, az örömöt, és ezzel tudjunk élni, és téged dicsérni. Jézusért hallgass meg. Amen.